Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Mai műsorunkban szó lesz többek között arról, hogy homokvihart érzékelt az infravörös űrteleszkóp egy exobolygón. 13 oldalas alakzatot fedeztek fel matematikusok, melynek mintázata sosem ismétlődik. Kimutatták a gyeprekonstrukció alkalmasságát az emberi tevékenység nyomán létrejött tájsebek kijavítására. Halak árulkodnak a hegyláncok kiemelkedéséről és arról, hol lehet aranyat találni a folyókban. Részből készült 6000 éves horogra bukkantak Izraelben. Elektromos energiát állítottak elő vércukorból. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Az eddigi egyik legnagyobb fekete lyukat találták meg csillagászok, erről a felfedezésről hallhatnak első hírünkben. A nap tömegének 30 milliárd szorosát kitevő ultramasszív fekete lyukat találtak gravitációs lencsézéssel brit csillagászok. A kutatók az objektum gravitációs lencséjét használták annak megtalálásához, amelyben egy közeli galaxis óriási nagyítóként működik. Ez felfedte a fekete lyuk jelenlétét egy olyan régiót, ahol a gravitáció vonzása olyan erős, hogy még a fény sem tud onnan kiszabadulni. A tudósok szuperszámítógépes szimulációkat és űrteleszkóp által készített felvételeket használtak fel a mérete megállapításához. A csillagászok által ismert legnagyobb fekete lyukak többsége aktív állapotban van, amikor a fekete lyukhoz közel húzódó anyag felmelegszik fény, röntgensugárzás, valamint más sugárzás formájában energiát szabadít fel. A gravitációs lencsézés azonban lehetővé teszi az inaktív fekete lyukak tanulmányozását, ami jelenleg távoli galaxisokban nem lehetséges. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy a helyi univerzumon túl még sok fekete lyukat lehessen észlelni és feltárni, hogyan fejlődtek ezek az egzotikus objektumok korábban. Gravitációs lencsézéssel találta gigantikus fekete lyukat csillagászok, ezt a felfedezést osztottuk meg Önökkel az előbbiekben. Homokvihart érzékelt az infravörös űrteleszkóp egy exobolygón, erről a kutatásról adunk most tájékoztatást. Fontos adatokat rögzített a NASA űrteleszkópja. A szerkezet adatai szerint homokvihar kavarog egy olyan bolygón, ami mintegy 40 fényévnyire van a Földtől. Ahogy az idegen bolygó csillaga által kiadott fény áthalad a planéta légkörén, az űrtávcső a csillagfény teljes infravörös spektrumát képes rögzíteni. A különböző fényspektrumok különböző elemeknek felelnek meg, így a műszer pontosan meg tudja mutatni a csillagászoknak, hogy milyen gázok és anyagok vannak a bolygó légkörében. Ebben az esetben az idegen bolygó felhői apró homokszerű szemcsékből, szilikátokból állnak, amelyek olyan aprók, mint a füst részecskéi. Ugyanilyenek az ottani felhők is, csak melegebbek, mivel egy fiatal planétáról van szó. Nagyjából annyira melegek, mint egy gyertyalángja. A légkör legfelső részén már jóval nagyobb a forróság, ott a felhők 812 Celsius fokosak lehetnek. Az űrteleszkóp vízre, metánra, szénmonoxidra és széndioxidra utaló jeleket is észlelt, ami a legtöbb molekula, amit egy naprendszeren kívüli bolygón sikerült észlelni. A planéta két csillag körül kering, a keringési ideje nagyjából 10 000 év. Ennek oka, hogy a távolság a két csillag és a bolygó között akkora, mint a Nap-Plútó távolság négyszerese. Homokvihar kavarog egy 40 fényévnyi távolságra található exobolygón az imént ismertetett infravörös űrteleszkóp adatgyűjtése alapján. A továbbiakban a kozmikus beton kerül bemutatásra. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
A kozmikus betonról lesz szó a következőkben, ami kétszer olyan kemény, mint a hagyományos. Elkészítették kutatók azt az anyagot, amelyhez a felhasználás helyéül szolgáló égitesten található port, valamint burgonya keményítőt és sót adtak. Így aztán a Holdon, Marson is építkezhetnek vele. Több mint 50 évvel azután, hogy az ember először járt a Holdon, a tudomány már arra készül, hogy a Földet kísérő égitesten, illetve a szomszédján, a Marson is emberek telepedjenek le. A Hold és Mars bázis megépítéséhez többféle anyagot is tesztelnek a kutatók, egy ígéretes fejlesztés pedig most egy brit egyetemről érkezett. A kutatók szerint egy általuk kozmikus betonként emlegetett anyagot fejlesztettek ki. Az anyag a Marson található porból, valamint burgonya keményítőből és sóból áll. A szakemberek szerint az anyag kétszer olyan kemény, mint a hagyományos beton, és könnyen felhasználható a világűrben való építkezéshez. A beszámoló szerint a szilárdsága 72 megapaszkál, ami jóval túlszárnyalja a közönséges beton ezen tulajdonságát. A legjobb szilárdságot azonban akkor értékel, amikor holdpor jelentette az alapanyagot. A tudósok számítása szerint egy zsák burgonya elég keményítőt tartalmaz fél tonna kozmikus beton elkészítéséhez. A fejlesztett anyag előállítása olcsó és egyszerű, emellett pedig praktikus is, ugyanis a keményítő, mint étkezési alapanyag is ott lesz az űrhajósoknál. Kozmikus betont fejlesztettek brit kutatók, amely meghaladja a hagyományos beton keménységét. Erről az innovatív anyagról kaphattak információt az előzőekben. 13 oldalas alakzatot fedeztek fel matematikusok, melynek mintázata sosem ismétlődik. Ezt a geometriai bizonyítást elemezzük a továbbiakban. Ismétlődések nélkül tud lefedni egy nagyobb felületet egy újonnan felfedezett alakzat, amelynek 13 oldala van. Az új forma az Einstein első ismert példája, amivel úgy lehet lefedni csempével egy felületet rések vagy átfedések nélkül, hogy az sosem fog ismétlődni. A tudósok fél évszázada kerestek egy ilyen úgynevezett aperiodikus alakzatot, de abban sem voltak biztosak, hogy ilyen létezik. Az Einstein elnevezés nem a híres fizikusra utal, hanem a német Einsteinre, ami magyarul azt jelenti egy kő. A kutatók ezt kalapnak nevezték el. Az alakzatot egy nem hivatásos matematikus azonosította, aki szakképzett matematikusokkal működött együtt. A tudósok két módon is bizonyították, hogy ez az aperiodikus alakzat egy Einstein. Ezek egyike, hogy észrevették, a kalapok nagyobb csoportokba rendeződnek, melyek ezután még tovább tudnak rendeződni egy hierarchikus struktúrában. Kiderült, az új alakzattal történő csempézés képes egy végtelen síkot a mintázat ismétlődésen nélkül kitölteni. A második bizonyítás azon a tényen alapult, hogy ez a kalap egy nagyobb alakzat, egy nagyobb folytonosság része. Az oldalak hosszának változtatásával tudták bizonyítani, hogy a kalap nevű alakzatot nem lehet periodikus, azaz ismétlődő mintázatba rendezni. Az új felfedezés az anyagtudományban is indíthat el új kutatásokat, hasonló felfedezésekért korábban Nobel-díjat is átadtak már. Iménti hírünk szerint az anyagtudományban is nagy jelentősége lehet a közelmúltban felfedezett 13 oldalú alakzatnak, aminek a létezésében korábban nem is voltak biztosak a matematikusok. Hamarosan megtudhatják, miért növeszt legyet utánzó szirmokat egy dél-afrikai virág. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Egy különös virág következik, amely legyet növeszt a szirmai közé. Számos orchidea féléről ismert, hogy a rovarokat utánzó alakot ölt a virága, a dél-afrikai záporvirágok egyik faja is ezt a módszert követi. A fészkes virágzatú a közé tartozó záporvirágok közt is egyedülálló faj egyik változata, élénk narancs vagy piros színű szirmai közt nőstény pöszörlégyre emlékeztető kisebb szirmai nőnek, így az odacsábított legyek beporozzák a virágot. Egy nemzetközi kutatócsoport annak járt utána, miként képes a kis dél-afrikai virág legyet utánzó szirmokat növeszteni. A mintázat meglehetősen jó utánzat, egészen úgy néz ki, mintha háromdimenziós volna, szőrök és fehér bütykök nőttek rá, ez pedig a hím pöszörlegyeket igencsak megtéveszti. A félsivatagi területen élő záporvirágok a nagyon rövidke esős évszak során bontanak szirmot, és ilyenkor minél gyorsabban kell beporzót is keríteniük, emiatt különösen fontos az a stratégia, mellyel ezt el tudják érni. A nőstény legyeket utánzó szirmokkal ékes virágok kitűnnek a tömegből, és különösen vonzóvá válnak a legyek számára. A kutatók feltárták, miféle genetikai háttér segíti a virágot ebben a megtévesztő szerepében tetszelegni beporzója előtt. Kiderült, hogy három olyan géncsoport irányítja a légyhölgy kialakulását, amelynek egyéb feladata is van, az egyik a gyökérszőrök növekedését szabályozza, a másik a vas szállítását irányítja, a harmadik pedig azt, hogy mikor hozzon virágot a növény, és mikor bontsa ki az a szirmait. Az, hogy már meglévő géneket és azok funkcióit rendezte újra a virág lehetővé tette, hogy gyorsan kialakuljon ez a különc mintázata. Előbbi hírünkből kiderült, mi célból növeszt legyet utánzó szirmokat egy dél-afrikai virág. A tájsebek kijavítására alkalmazott gyeprekonstrukcióról hallhatnak következő hírünkben. Kimutatták a gyeprekonstrukció alkalmasságát az emberi tevékenység nyomán létrejött tájsebek kijavítására. Kutatók több éven keresztül nyomon követték mesterségesen létrehozott gyepparcellák dinamikáját. A szakemberek rámutattak, hogy a gyeprekonstrukció korai fázisaiban befektetett nagyobb munkamennyiség megtérül és sikeresebb végkimenetelhez vezet. A kutatók a vizsgálatban arra keresték a választ, hogy a magkeverékek fő komponenseinek a vetését hogyan érdemes időzíteni a legsikeresebb kísérőfaj megtelepedésének biztosítása és a sikeres gyom visszaszorítás érdekében. A fajgazdag gyepek visszaállításának elősegítésére a sokszínű összetételű magkeverékek alkalmasak, azonban ezek előállítása nagyobb erőfeszítést igényel, több faj nagy mennyiségű, jó minőségű magjának beszerzése szükséges, és az eredmény sem garantált. Emiatt ezt az eljárást ritkábban alkalmazzák a gyeprekonstrukciók korai fázisaiban. Azonban a kísérőfajok bevitelére előbb-utóbb szükség lesz, és a rekonstrukció későbbi fázisaiban a kialakult fajszegény, zárt gyepekben a kísérőfajok megtelepítése további erőfeszítésekkel és többletmunkával jár. Az eljárásnak köszönhetően nem csak újra gyönyörködhetünk a változatos közösségekben, hanem az ezek által nyújtott ökoszisztéma szolgáltatások is újra elérhetővé válnak, például a takarmány az állatoknak, mézelő területek a méheknek, a talajfelszín védelme, valamint a szénmegkötés. Füvek és gyepi kísérőfajok egyidejű vetésével fajgazdag, gyomszegény közösség alakítható ki a felhagyott területeken az imént ismertetett eljárás segítségével. A folytatásban az állatvilág területéről érkeznek híreink. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Kevesebb allergiája lesz annak, aki állatokkal nő fel a következő tanulmány alapján. Kisebb eséllyel alakul ki ételallergia azoknál a gyerekeknél, akik már magzat vagy csecsemőkoruk óta macskákkal, kutyákkal élnek egy fedél alatt. Egy kutatás során 66.215 gyermek adatait elemezték, akiknek 22%-a már születésük előtt is házi kedvence volt egy háztartásban. Az eredmények azt mutatták, hogy a bentartott kutyák jelentősen csökkentik a tojás, tej és mogyoró allergia kialakulását, míg a macskák a tojás, búza és a szójabab allergia esélyét redukálják. A szakértők szerint ennek az lehet az oka, hogy az állatokkal való együttélés erősíti az emberek immunrendszerét, mert nekik köszönhetően nem túl tiszta a környezetük. A higiéniai elmélet szerint a kisgyermekkori bizonyos baktériumoknak, mikroorganizmusoknak való kitettség védelmet nyújt az allergiás betegségek ellen azáltal, hogy hozzájárul az immunrendszer fejlődéséhez. A kutatásból mindemellett az is kiderült, hogy a hörcsögök jelenlétében nagyobb valószínűséggel alakulhat ki mogyoró allergia. Az előző kutatás rámutatott a házi kedvencekkel való együttélés és az allergiamentesség kapcsolatára. A továbbiakban a halak árulkodnak a hegyláncok kiemelkedéséről és arról, hol lehet aranyat találni a folyókban. A geológiát tükrözik az egyes állatfajok előfordulási helyei. A közelmúltban egy biológus, egy geológus és egy ökológus közös vizsgálatba fogott Új-Zélandon. A Szigetország tektonikai lemezek határvonalán fekszik, igen aktív a geológiai múltja és a jelene is. A déli féltekén honos folyókban élő halak kicsinyek és fajgazdagságuk a folyókkal együtt változik Új-Zéland déli szigetén. Az évmilliók alatt egyes populációi ketté szakadtak, ahogy a geológiai folyamatokban a folyók is átalakultak. Az egyik régió alapkőzetéből az aranytartalom a folyókba jutott, amit már a 19. században is kinyertek az aranymosók. Azonban van némi arany a szomszédos folyókban is, ehelyen viszont az alapkőzetekből szinte hiányzik a nemesfém. A geológusok arra jutottak, hogy az itteni folyók hordalékába nem helyi arany került. A szakemberek szerint a jelenleg a két tartomány közt húzódó vízválasztó hegylánc kiemelkedése előtt egy nagy folyórendszer szállította a régió aranyát ide. Még az 1990-es években felmerült a kérdés, minek köszönhető, hogy a hegylánc két oldalán, vagyis a vízválasztó két oldalán ugyanaz a halfaj él, hogy jutott át a kis hal a hegyeken. A geológia adott választ erre, a hegyek kiemelkedése egyszerűen ketté vágta az egykori populációt, amikor kérdésre a hegylánc két oldalán élő halak genetikai eltérései alapján kaptak választ a szakemberek. A vizsgálatok során alkalmazott módszerekkel számos további érdekességre bukkantak még a régióban. A halak és a geológiai adatok összességéből részletesen feltárult a terület múltja, és a vizsgálatok elárulták, mely folyókban érdemes arany után kutatni. A halak génjei pontosabban mutatták meg a folyók múltját, ezzel azt, melyek hoztak egykor aranyat magukkal. A kutatások kiterjesztése során nem csak az aranyrögöket tartalmazó folyókat azonosították, hanem egy eddig ismeretlen halfajt is találtak. Az új-zélandi kutatók módszerét ma már számos helyen alkalmazzák, a halgének segítségével pedig a geológiai és vízrajzi változások sok részletére derülhet fény. Halak mutatják az aranylelőhelyeket Új-Zélandon az előbbi kutatás szerint. Hamarosan reneszánsz mesterek olajfestményeinek vizsgálatával folytatjuk műsorunkat. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Reneszánsz olajfestmények élénk színének tartóságáról adunk most tájékoztatást. Megtalálták, mi a titka a reneszánsz mesterek máig élénk színekben pompázó olajfestményeinek. A 18. század előtti olajfestmények anyagvizsgálatai során már korábban találtak a képeken gyanús fehérje maradványokat, de ezeket legtöbbször későbbi szennyeződéseknek vélték a kutatók. Egy új tanulmány szerint azonban nem holmi véletlenül felkenődött szerves kosztról van szó. Német és olasz kutatók olajvászon mesterműveket vizsgálva arra az eredményre jutottak, hogy már nagyon kis mennyiségű tojássárgájával is elképesztő és rendkívül tartós tulajdonságváltozást lehetett elérni az olajfestékben. Kétségtelen, hogy már az ókori egyiptomiak használták a máig temperának nevezett festéktípust, amelyet porított pigmentanyagokból és tojássárgájából kevertek ki víz hozzáadásával. A temperát aztán a lenmag vagy sáfránymagolaj alapú olajfestékek váltották. Ez utóbbi későbbi innovációnak számít, mivel a kutatások szerint csak az időszámítás utáni 7. századtól kezdték el használni Közép-Ázsiában, és innen hódította meg Európát. A német-olasz kutatócsoport előzetesen azt feltételezte, hogy mivel a festészet mindig is empirikus mesterség volt, a korabeli mesterek is kísérleti alapon dolgoztak, a régi mesterek magától értetődő módon háziasították a két festéktípust. A kutatók ezért a 4 alapösszetevő, tojássárgája, desztillált víz, lenolaj és pigment felhasználásával rekonstruálták a festékkészítés folyamatát, hogy a művészet történetben jelentősnek tartott két színt, az ólomfehéret és az ultramarinkéket kikeverjék. Kiderült, hogy a tojás sárgájában található antioxidánsok miatt hosszabb időbe telik, amíg a vászonra felvitt festék oxidálódik, magyarán a sima olajfestékkel szemben jóval tovább marad élénk, sokkal lassabban fakul és öregszik. A kutatók szerint az olaj, a pigment és a tojás sárgájában lévő fehérjék közötti kémiai reakciók közvetlenül befolyásolják a festék viselkedését és viszkozitását. Az ólomfehéret adó színanyag például meglehetősen érzékeny a nedvességre, de ha fehérje réteggel vonják be, akkor ellenállóbbá válik, így a festék meglehetősen könnyen felvihető a felületre. A kutatók nem pusztán a 18. század előtti mesterek által használt anyagok egyszerű azonosítását végezték el, de magyarázatot adtak arra is, hogy miként érték el a máig érvényes hatásukat a viszonylag kevés rendelkezésre álló természetes anyaggal. Az imént közölt tanulmány olyan a molekuláris szintől a makroszkopikus léptékig terjedő eredményekről számol be, amely eddig nem ismert információkkal szolgál a tojás sárgája és az olajfestékek művészeti felhasználásáról. Több ezer éves horgot találtak régészek, erről a felfedezésről számolunk be a továbbiakban. Részből készült 6000 éves horogra bukkantak Izraelben. A szakértők úgy vélik, hogy az eszközzel cápákat fogtak a kőrészkor idején. A forma és a méret tipikus a kisméretű cápák és nagy tonhalak horgászatában, a térségben viszont a tonhalak ritkák. Az ősi horog 6,5 cm hosszú és 4 cm széles. A periódusban a rész fontos újanyag volt, a korabeli horgok többsége azonban még csontból készült. A leletet egy építkezést kísérő ásatáson fedezték fel. A településtől nem messze egy részt megmunkáló helyszín állt, a horog itt került elő. Úgy tűnik, a közösség elég nagy volt ahhoz, hogy ne csak földműveseknek és pásztoroknak, hanem például kézműveseknek is adjon megélhetést. Az előzőekben szó volt egy több ezer éves horogról, melyet Izraelben találtak régészek. A folytatásban egy fejlesztésről kaphatnak információt, amivel a vegyi anyagok 99%-a semlegesíthető a vízből. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Egy szűrő kerül most bemutatásra, amivel a jövőben otthonunkban is kiszűrhetjük a vegyi anyagot az ivó és esővízből. Elkészítették mérnökök azt a szűrőt, ami semlegesíti az ivóvízben lévő vegyi anyagok 99%-át. A tudósok olyan szűrőt fejlesztettek ki, amely speciális anyagból áll, olyan molekulákból, amelyek először csapdába ejtik a vegyi anyagokat, majd a fény, valamint az elektromos áram által létrehozott kémiai reakció segítségével hatástalanítja a mérgező molekulákat. A folyamat végén a vegyi anyag egyszerűen lemosható a szűrőről, így az akár többször is felhasználható. A szakemberek szerint a megoldásuknak leginkább azokon a területeken lehet nagy haszna, ahol nem érhető el a drága feldolgozási technológia. A fejlesztést a következő időszakban fogják élesben tesztelni, ami segít megmutatni azt is, hogy mennyire kell optimalizálni azt. Ha pedig beválik, akkor már gondolkodhatnak azon, hogy miként kezdjék meg a készülék gyártását. Olyan szűrőt sikerült kifejleszteni mérnököknek, amivel a vegyi anyagok 99%-a semlegesíthető a vízből. Ezt a módszert ismertettük előbbi hírünkben. Elektromos energiát állítottak elő vércukorból, erről adunk hírt a továbbiakban. Zürichi Egyetem biotechnológusai tervezték és fejlesztették ki azt a speciális eszközt, amely a bőr alá ültetve a vércukorból képes energiát nyerni. A svájci kutatócsoport igen innovatív eszközzel állt elő, olyan energiaforrást építettek, amely a testből magából veszi a működéshez szükséges áramot. A beültethető eszköz a szövetekben található felesleges vércukrot használja fel elektromos áram előállítására. Az eszközt a kutatók olyan évekkel korábban szintén általuk fejlesztett mesterséges béta sejtekkel kombinálták, amely képes gomnyomásra inzulint adagolni és csökkenteni a vércukorszintet, hasonlóan ahhoz, ahogyan a hasnyálmirigy béta sejtjei is teszik. A kutatók abból indultak ki, hogy a fejlett nyugati társadalmakban az emberek zöme túl sok szénhidrátot fogyaszt, így a többlet vércukorból plusz energiát lehetne kinyerni, amellyel az egyes biotechnológiai eszközök áramellátása biztosítható volna. Az eszközt, ha egybe kapcsolják a mesterséges béta sejtekkel, akkor képes lesz automatikusan adagolni a szükséges inzulint egy cukorbeteg számára, és még annyi energiát is előállít, hogy akár egy külső eszközzel tudjon kommunikálni. Ez egy olyan jövőbeli rendszert jelenthet, amelyben könnyen szabályozhatóvá válhat a vércukorszint részint automatikusan, részint pedig bármikor be lehet avatkozni majd a folyamatba. Vércukorból képes energiát nyerni az utolsó hírünkben részletezett eljárás. Ennyi fért mai műsorunkba. Röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Foglalkoztunk az eddigi legnagyobb fekete lyuk felfedezéséről. Beszámoltunk a kozmikus betonról, ami kétszer olyan kemény, mint a hagyományos. Egy dél-afrikai virágról is hallhattak, amely legyet utánzó szirmokat növeszt. Megtudhatták, hogy kevesebb allergiája lesz annak, aki állatokkal nő fel. Felfedtük a reneszánsz olajfestmények élénk színének tartosságának titkát, valamint bemutattuk a szűrőt, amivel a jövőben otthonunkban is kiszűrhetjük a vegyi anyagot az ivó és esővízből. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt. Viszonthallásra!
A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!